Muss dies von Thomas innen. Igen? Legszívesebben közelebb mennék. Én is messze, csak egy vagyok a többi közül. Csak ezt az ajándékot, vagy kiváltságot, vagy kicsit téldre megtető lehetőséget kaptam mára, hogy Isten igéjét mondjam közöttetek. Úgy látom, hogy a legtöbbekkel személyesen is köszöntöttük egymást már, de szeretném újra mondani, áldott kegyelemben gazdag ünnepet kívánok. Lehet rajta vitatkozni, hogy ez a mai napon történt-e, vagy nem, hogy számolták ki, meg hogy nem, de hogy az, hogy az élő Isten testet öltött, eljött erre a földre, hogy valódi, igazi megváltást hozzon, ünneplésre méltó. Nem csak ma, de ma egy lehetőségünk van erre. Hát, hogy őszinte legyek, amikor ide készültem egy darabig, azt gondoltam, hogy jó lenne valami olyan nagyon kellemes, valami szép, valami hangulatos, még gyertyát is gyújtunk meg, stb. De valahogy az ige, amelyik elém jött, és ami a karácsonyi igéből ma fontos és szól, az szerintem nem annyira kedves és aranyos. De az Úrtól van, akkor áldás. Ahogy nekem az lett, hiszen nektek is az lesz. Ezt meg tudja tenni a Szentlélek. Egyikünk se a másiknak, egyik ember a másiknak. Remélem, hogy nem is csak annyit vártok, hogy na Laci, miket tud ma mondani, mert ha csak ezt várjátok, én nem várom, hogy Laci mit tud mondani. De azt igen, hogy Isten mit tud mondani. Életre való beszéd az övé. Máté evangéliumából fogunk olvasni egy szakaszt. És ilyen cím jutott eszembe, de lehet, hogy ez nem túl szép ide, hogy na ki a király. Majd Marika, döntsd el, hol vagy. Adhatsz jobb címet is. Na ki a király. Máté evangéliumából fogunk olvasni. Lapozzatok oda, aki szeretné saját bibliájából olvasni, illetve ki tudjuk vetíteni. Már fogom irányítani. És nem teljesen folyamatában fogom olvasni, hanem bizonyos részeket belőle. Ádám, a kedvemért megtennéd, hogy megfordítod a laptopodat, és akkor én onnan látom. Fogom látni. Köszönöm szépen. Jó. De először imádkozzunk, és kérlek téged, aki itt ülsz, én állhatok, ti megültök. Mondjátok az Úrnak, itt vagyok előtted. Szeretném nyitni a szívemet előtted, érteni, hallani a szót, ami tőled jön, és valóban imádni az életemmel. Kérlek, Szentlélek, jöjj! Szólj hozzánk, és dicsőítsd meg közöttünk Jézust az ígéret szerint. Amen. Amen. Tehát Máté evangélium a második rész első versétől olvasom. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Néhány verset most kihagyok, a 9-től olvasom tovább. Miután meghallgatták a bölcsek a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Itt az első csoport, az a három napkeleti bölcs, néha királyoknak mondják őket, mi magyarok a nevüket is tudjuk, de nem a Bibliából tudjuk a nevüket. Lehettek ők akár királyok is, az biztos, hogy bölcsek voltak, keletről érkeztek, és tekintélyes emberek lehettek. Azt olvassuk róluk, hogy igen nagy volt az örömük. Nem csak nagy volt az örömük, hanem valami mérhetetlen nagy örömmel örvendeztek, amikor odaértek. Az egyik énekünk tele volt, örvendez, örvendez. Ez az öröm, mikor az angyal megállt, és azt mondta, hogy nagy öröme lesz az egész népnek. A karácsonynak, vagy az Isten földrejöttének, testetöltésének az egyik legigazibb megértéséből egy mérhetetlen öröm fakad. Egy mérhetetlen öröm. Őket oda vezette a csillag. Nagyon-nagyon különös. Honnan tudták napkeleten a bölcsek? Csillagok együttállásából vizsgálták. Talán valakitől ezt hallottam, nem vagyok benne biztos, hogy igaza van. De ugye egyszer valaki, egy hasonló ilyen mágus, ilyen különleges ember profétált arról, hogy Judából csillag támad. Emlékeztek, ki volt? Nagyon-nagyon régen vissza, Mózes 4. könyvébe. Ki volt? Mondd hangosabban, mert szerintem jó volt. Bálám. Volt egy furcsa király, aki Izraelt meg akarta átkoztatni. Bálám odament, furcsa ember volt, de vele még a szamár is beszélt, emlékeztek rá. És aztán átok helyett többször is megáldotta Izrael népét, és látta a csillagot feljönni. Nem tudom, hogy nem onnan származtatható-e bizonyos ismeretük, ennek utána járni én nem tudok. De az bizonyos, hogy látták, hogy Isten a kozmikus jelekben is mutatta, itt valami különös dolog fog történni. Vállaltak egy utat, ami nem volt rövid, valószínűleg eltartott 6 hónapig, vagy még tovább is, karavánnal természetesen abban az időben. Nem akkor értek oda, amikor a pásztorok. Én szeretem ezeket a kis képeket, ahol a jászol körül, ott vannak a pásztorok, ott vannak a 3 királyok, de valószínűleg nem együtt érkeztek oda. Ebben a szakaszban, amit olvastam, többször is nem az van, hogy egy újjászületett csecsemőhöz jöttek, hanem egy kisgyermekhez. Azért is gondolom, hogy később történt az egész, mert látjuk, hogy amikor a történetnek elmentek a napkeleti bölcsek a családtól, elmentek Jézustól, akkor nagyon rövid időn belül ők pedig elmentek Egyiptomba. Hogy 2 évnél fiatalabb volt, az bizonyos, mert 2 éves korig próbálta Heródes végrehajtani az ítéletet, amit hozott. De hogy nem csecsemő volt, nem újszülött, az nekem szinte biztos. 8. napon körülmetélték, elmúlt Máriának a tisztulás, és stb. Több minden történhetett. Nem tudjuk pontosan mikor, de nem együtt voltak. Ha van valakiben ez a kép él, hogy ők hogy beszélgethettek egymással, hát valószínűleg se, hogy a pásztorok és a napkereti bölcsek. De oda vezette őket egy csillag. És ez azt mondja róluk, de én egy picit itt is megállnék, elmennek Jeruzsálemben, Jeruzsálemből egy csillag elindul fölöttük és vezeti őket. A csillagok nem szoktak így menni. Megállt a ház fölött, innen is látszik, megállt a ház fölött, ahol voltak, nem az istálló fölött, akkor már a ház fölött, ahol voltak, nem szoktak a csillagok megállni. Hogy az pontosan hogy történt, mi történt, lehet, hogy majd egyszer megtudjuk, én hiszem a Szentírásnak a szavait. De az bizonyos, igen, igen nagy volt az örömük, mérhetetlen örömmel örvendeztek. Nem csak örültek, hanem örömmel, nagy, mérhetetlenül nagy örömmel örvendeztek. Valami ilyesmiről szól az a pár szót az eredetiben. Ti mikor szoktatok mérhetetlen nagy örömmel örvendezni? Én emlékszem egy esetre az életemben. Jobbról szállt visszafelé a labda, és Gera Zoltán kapásból akkor átrugott, hogy a portugáloknak a kapujába, így ment. Én nem tudom, szóval én nem vagyok egy mindennap focit néző, de kiugrottam a bőrömből. Lehet, hogy valaki a, mit tudom, Black Friday-kor mérhetetlen, kicsattanó örömet érez bizonyos sikeres akció után. De hogy vagyunk akkor? De azért vagyunk itt, ezt a mérhetetlen örömünket, ami belül. Néha vannak dolgok, amik megszomorítanak. De dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Honnan idéztem? Péter első leveléből, igen. Igen. Dicsőült örömmel örvendeztek. Ő belőlük mérhetetlen öröm tört fel. Mi néha olyan jól fésültek, olyan fegyelmezettek, olyan kifinomultak, olyan öltönyesek, mint én most. Olyan rendbeszedettek tudunk lenni. De róluk nem csak ezt olvastuk. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Leborulva imádták őt. Nem kell megmutatnom, hogy ez mit jelent, ugye? Letérdeltek, és letették az arcukat a földre. Talán azt tudnám erre mondani, hogy az imádatukat, a hódolatukat őszintén kimerték fejezni. Teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel, testükkel. Az imádatukat, a hódolatukat teljes lényükkel. Cenzúrázás, kisuvickolás nélkül kitárták, kifejezték és kimutatták. Isten keresésében, az élő Isten meglátásában tudunk felszabadultan, igazán, teljes lényünkből hódolni a megváltó előtt. Emlékeztek olyan alkalmakra? Emlékeztek olyan alkalmakra? Olyan jó lenne mindig. Talán nem mindig, mert van, amikor szomorúak vagyunk, van, amikor fáradtak vagyunk, de a bensőnkben igen. Ők leborultak teljesen az élő Isten előtt. A másik, ami jellemző rájuk, kinyitották kincses ládáikat és ajándékokat adtak neki. Valahogy úgy tudom elképzelni. Lehet, hogy ilyen beszélgetés nem volt. De amikor a megváltó jelenlétében átélték az Isten közelségét, akkor mérhetetlenül nagylelkűek lettek az adakozásban. Akkor lehet, hogy azt mondta az egyik bölcs a szolgának, hogy na most nyisd ki a kincses ládát és hozd ide az aranyat belőle. De főnök, valamiből vissza is kell utaznunk. Az egészet, mindent hozzá. Azt hiszem, nyugodtan merem ezt mondani, hogy az igazi belső örömhöz, az Isten igazi örömének a megtapasztalásához az a kettő, az fontos. Az egyik, az őszinte teljes szívből, cenzúrázás nélküli Isten imádat, a másik pedig a bőkezű, nagylelkű adakozás. Túl tudsz lépni magadon, hogy valóság legyen. Isten gyermekei lehetünk. A Szentlélek munkája bennünk a túlcsorduló örömet, a nagy lelkűséget, a bőkezűséget. A valódi Isten imádatot. Én nekik ez a kettő nyilvánvaló volt. Aranyat, tömjént, mirhát, ezeknek a jelképéről talán most nem kell szólni. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban? Megelőzte a nagylelkű adakozásukat és a kitárolkozó Isten imádatukat valami. Mégpedig az, hogy emberek segítettek nekik. Elmentek és megkérdezték. És voltak, akik előásták Mikeás próféta könyvét, és elmondták, hogy Betlehemben fog megszületni. Isten embereket szokott használni. Ha itt vagy közöttünk úgy, kérdés neked ez vagy az. Olyan újdonság itt minden. Lehet, hogy furcsa, amit mondanak. Kérd meg valakit, akiről azt mondod, hogy figyelj, tényleg így van, amit itt hallottam. Gyere, nézzük meg a Bibliában. Vagy kicsoda ez a Jézus? Na ki a király? Kicsoda ez a Jézus? És Isten embereket használt fel az ő odatalálásukra is. A te odatalálásodra, ezt most beletenném, az nem volt itt eredetileg, de annyira a szívemben van, hogy elmondjam. Ha egy csillag, meglátták a csillagok együttállásából, hogy Jézusnak most kell, vagyis a zsidó királyának meg kell születni, annak a csillagnak a fénye mennyivel előbb indult el? Ahhoz, hogy az ő szemük. Nem tudom a távolságokat, de ha 70-80 fényév, most csak mondtam valamit, akkor 70-80 évvel korábban, akkor az Isten szívében ott van. Szívesen lát, vár, hív, vonz az ő családjába. Nem azon múlik, hogy tegnap mit csináltál, vagy hogy sikerült viselkedned. De még csak azon se, hogy az utóbbi 30 évben Jézus odajött azok közé, akik nem fogadták be. A világ világosságául jött, hogy megvilágosítson minden embert. Akkor a világosság nem úgy volt, mint most, hogy kapcsolgatjuk le, meg föl és dísznek használjuk. Lángocskák, tűz. Ha nekem volt, neked nem, átjöttél, adtam. És ahogy nekem volt melegséget, világosságot, életet adó tüzem, akkor lett neked is, és ha te továbbadtad, akkor lett a szomszédodnak is. Azért jött, hogy megvilágosítson minden embert. Szóval, ők először odamentek, emberektől készek voltak Heródestől kérdezni, Heródes nem tudta, hívta a lokosokat, az írástudókat, ők Mikeás könyvéből megmondták ott. Embereket használt először. Ők meg alázattal elfogadták a tanácsot. Aztán oda mentek nagy örömmel, és imádták, és nagy lelkűen adakoztak, és ezután történt valami, ami addig nem. Kijelentést kaptak álomban. Személyes, Istentől jövő, egyenes, világos kijelentés vagy megszólítás. Hogy ez álomban történt, néha elfelejtjük, hogy Istennek az a nyelve még mindig van, többféle is van. De hogy világosan, személyesen nekik konkrétan valamit mondott, nem Isten igéjének a megfelelő alkalmazását, hanem egy kijelentést, rémának is nevezhetjük, amikor az Istentől jövő szó speciális, konkrét, nekik szóló, nem szólt másnak ez, hogy ne menjetek vissza Heródeshez, más úton térjetek haza. Ez konkrétan nekik szóló. Isten ma is tud konkrétan nekünk szóló szavakat mondani. Amit nem az igéből vesz. Én nagyon-nagyon szeretnék az ige alapján lenni. Szikla Szilárdon a Szentírás alapján. A Szentléleknek a megelevenítő munkájában, mert a kettőben együtt erő van. A személyes életünkre is, meg a gyülekezetünkre is. De vannak olyan kijelentések, amik személyre szabottak. Most, ha már itt tartunk. Van neked személyre szabott szó? Nem kell, hogy legyen, de ha volt valamikor Isten gyermeke, amit neked speciálisan Isten mondott, kijelentés formájában, akkor azt ne feledd, ne engedd elmúlni. Ne engedd, hogy a gonoszság bepókhálózza az életedben. Sokszor beszélgetek fiatalokkal, nem egyszer hallok olyat, hogy valamelyik fiatal egész fiatalkorán kapott valami célt, valami látást, valami szót az Istentől, hogy miből lesz, mit fog majd vele kezdeni valamikor. És odáig egy csomó minden megkötözte, bezavart az életébe, visszahúzza. Az Istentől jövő szó, ami személyesen neked szól. Alázattal elfogadták az emberek segítségét, szívükkel, lelkükkel, cenzúrázás nélkül imádták az Istent, nagy lelkűen adakoztak, és egyszer csak lett egy személyes kijelentés is a számukra. Talán az az egyik kép, amit ebből a történetből látok. Tudod biztatni magad? Tudod? Hányszor van ilyen a Bibliában? Lelkem, ne csüggedj el. Legyél igazi imádó. Lelkem, legyél nagy lelki adakozó. Nem tudjuk magunknak bebeszélni, ők sem maguknak beszélték be. Az Isten jelenlétében olyanná váltak. Engedd, hogy az Isten jelenléte formáljon. Na ki a király? Itt egy másik. Ugyanebből a középső szakaszt kihagytam egy pár verset, 7. verstől olvasom. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Majd a 16. vers. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden 2 esztendős és ennél fiatalabb fiú gyermeket ahhoz az időhöz mérten, amelyet a bölcsektől megtudott. Borzalmas. Borzalmas. Ez a lelkület, ami itt Heródesből kilátszik, ez pont az ellenkezője annak, amit az előbb láttunk. Ha ők túlcsorduló örömmel voltak tele, na Heródes meg a féltékenységgel volt tele, az irigységgel és a hatalomféltéssel volt tele. Heródes ugyanolyan valóságos személy volt, mint bárki más, többen is vannak a Bibliában, ez nagy Heródes, azért hívták így, mert önmagát nagy Heródesnek neveztette, különösen kegyetlen gonosz családnak az egyik tagja. Nagyjából ebben az időben, amikor ez történt, a történelmi beszámolók szerint az egyik saját fiát is meglette. Mert azt mondták Jeruzsálemben, hogy Heródes nagy, de a fia még nagyobb lesz. Feleségét ölette meg. Szolgái közül többet is. Volt olyan alkalom, hogy együtt étkeztek, és a szolgák, hogy ne zavarják, suttogtak egymás között, és hogy róla sutyorogtak. Ilyeneket jegyeztek fel, ez egy őrült, kegyetlen ember volt. De hogyan változott ilyenné? Hogy lett? A féltékenysége, a mérhetetlen hatalomvágya, és hogy kontroll és kontroll alatt tartsa maga körül az embereket. Nekem ez a szó most nagyon kellett ezen a héten Istentől. Mert amikor észreveszem magamon, hogy én akarom kontrollálni a családomban az embereket, vagy a munkahelyemen a kollégáimat, akkor abban nincs teljes öröm. Abban nincs öröm. Ha a tekintélyféltés vagy a féltékenység miatt kontrollt próbálsz, ellenőrzést, befolyást, manipulálást gyakorolni az emberekre, nem lesz teljes örömöd. Nem lesz. Te is tudod. Heródes megpróbálta manipulálni azt, aki fölötte volt. Például 3 nagyon fontos dolgot építetett annak idején. Például Cézária városát, én így olvastam. Cézár császárnak hízelegné. Állítólag az Úr Jézus előtt 14-15 évvel korábban kérte, hogy ezt a titulust megkaphassa, hogy a zsidók királya. A hatalmát, a tekintélyét félteni. És hízelegni fölfelé. De ő építette, aki tudja, Mászádát például. Az egy hatalmas, nagyon különleges történetű erőd, most ebben nem megyek bele, utána akit érdekel, beszélgessünk róla. És például a templomnak a kiszélesítésében azt a nyugati falat is ő építette, én úgy tudom, amelyikhez most is járnak imádkozni. Köszönöm, aki rábólintott, mert biztosabb az ismerete. Ezt a 3-at tudom, talán mást is, de ilyen volt. a hatalmát, az erejét valahogy őrizni, kontrollal megtartani, nehogy már más legyen, mi lesz, ha itt tényleg a zsidó király született, akkor velem mi lesz? Inkább megölette, borzalmas. És amikor nekünk ilyen van, hogy próbálunk jó képet mutatni, befolyásolni, manipulálni másokat az érdekeinkben. Ne, ezek nagyon-nagyon nehéz szavak karácsonyra, de légy szíves, ne engedd el a füled mellett. Kérlek szépen, ne engedd el a füled mellett. Ha manipulálni próbálunk, és kontrollálni másokat magunk körül, akkor nem lesz teljes az örömünk. Ez a lelkület, ami Heródesben volt, ez pont az ellenkezője. Ha így van, akkor mondjad, amit én mondtam Istennek. Nem kell ugyanazokat a szavakat, de itt vagyok, és megadom magam. Az uralmadra van szükségem. Nem arra, hogy én uraljak bárkit is, hiszen még saját magamat sem tudom igazán. Ez nem a fegyelmezett életről szól, nem az önuralomról beszél, ami a lélek egyik gyümölcse, hanem a féltékenységből kontrollálás. Ha mondjad, akkor itt vagyok, akkor ez az ünnep, amikor te, mint a királyok királya idejöttél, akkor ez nekem a legjobb nap arra, hogy azt mondjam újra, újra mondom, átadom az uralmat. Te legyél az, aki kontrollálsz, aki vezetsz. A Szentlélekkel való teljessége, ez egy élő személy teljes uralmat, vagy kontrollt, vagy vezetést, vagy felügyeletet vehet az életemen. Az élő Isten személye. És akkor egy pár sor Lukács evangéliumából lesz a második részből. Úgy hallottam, hogy amikor a rádiózásnak a történetében odáig értek, hogy nem csak a morze hangok pipi-pipi-pipi-pipi ment a levegőben, hanem az emberi hang is, 1906-nak a karácsonyán állítólag ez volt az első, ami elhangzott az éterbe. Lukács evangélium a második részéből Jézus Krisztus születésének a beszámolója. Pásztorok tanyázta, mondom akkor, aki szeretné kikeresni, Lukács evangélium a második rész, és a 8-tól a 14. versig fogom olvasni. Eddig volt szó azokról az idézőjelben királyokról, akik örvendezve örvendeztek. Arról a királyról, akit a féltékenység megfosztott minden örömtől, de még az emberséges élettől is. És most jön, aki a királyoknak a királya, aki az igazságos király, az igazi igazságos király. Szóval a Lukács beszámolójából a második rész 8. verstől. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számatokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban, és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Nagy örömet hirdetek nektek. Sokszor mondják, és már mint szinte közhely, Isten és az öröm össze vannak kötve. Isten és az öröm össze vannak kapcsolva. Ha eltűnt az örömünk valahol, akkor megrabolt bennünket. Valahol valaki. Hagytuk. Hagytuk. Nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Öröm az Isten testélétele. De nézzétek csak, kisgyermekként született meg, egy csecsemőként. Ez, van erre egyáltalán szó? Ezt el lehet egyáltalán mondani, hogy A világmindenség Istene, aki az egész univerzumot teremtette, meg még azt is, amit fogalmunk sincs belőle. A teremtő Isten kiszolgáltatta magát a teremtményeinek. Ez pont az ellenkezője annak, amit Heródes csinált. Ő a Filippi 2 szerint lemondott az isteni előjogáról, letette, megüresítette önmagát. Ez pont az ellenkezője. Ő a királyoknak királya, az uraknak ura, aki a menny dicsőségét otthagyva eljött a földre bébivé, csecsemővé, újszülötté, kiszolgált. Ha őróla nem gondoskodtak a teremtmények, akkor nem maradt életben. Szoptatni kellett, öltöztetni kellett, kísérgetni kellett, járni, tanítani kellett. Nem tudom, hogy nyűgözhet le minket ez az igazság. Hogy az, aki az Isten dicsőségének a kis ő, aki az Isten dicsőségének kisugárzása, a lényének a képmása, aki a hatalmas szavával hordozza a mindenséget, emberi testbe jött. A jel pedig ez lesz számatokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. Én akárhányszor eddig olvastam, a bepolyálásról nekem mindig csak a baba pólya jutott eszembe. De ezek nem csak olyan pólyák, vagy talán nem is igazán olyan pólyák. Amikor annak idején hosszabb utakra mentek, akkor vittek magukkal ilyen kötszeranyagokat. Például arra az esetre, ha netán, ami sajnos abban az időben elég gyakori volt, sérült emberrel találkoztak az úton, esetleg egy holttesttel. És hogy ő vele megfelelően tudjanak bánni, de valahogy ne váljanak tisztátalanná, hordtak magukkal ilyen bepolyáló anyagokat. Amikor sebkötözésnél van, kérdeztem, van ilyen, ugye, egy pólyás, az nem a baba pólya. Ezek sem igazán a baba pólyák. Aztán a másik. Ez meg aztán tényleg csak az utóbbi napokban rendített meg. Nem tudom, hogy Mária, amikor odafelé ment, nem jutott eszébe. Betlehemben fog megszületni, igen. Nem jutott eszébe Ráhel. Tudjátok, mi történt Ráhellel? Közvetlen Betlehem közelében az úton megszülte fiát, Benyámint, és belehalt a szülésbe. Nem volt-e Mária gondolatában ilyen? Pusztán találgatás. De az nem találgatás, hogy ami itt van, ezek valójában, mint a halotti lepelanyagai. És milyen jelez, milyen profétai kép, milyen szimbolikus jelentése is van ennek, hogy egy újszülött csecsemőt halotti lepelanyagba csavarják bele. És mondhatjátok, hogy Laci, te itt ábrándozol, meg össze-vissza hordod a dolgokat, de hogy az tény, hogy Jézus Krisztus azért született a földre, hogy évekkel később a Golgota keresztjén feláldozza önmagát értünk. Benne volt ebben már a halálának az üzenete. Nem csak azért jött, hogy meggyógyítson embereket, hogy nagyszerű tanítást adjon, hogy olyan példát mutasson, amit soha az életbe utol se tudnánk érni. Emberi erőködéssel aztán bizonyosan nem. De hogy önmagát feláldozza értünk a Golgota keresztjén. A három ajándék közül, amit a napkeleti bölcsek hoztak, a mirha volt az egyik. Ezt is például arra használták. Benne van, benne van. Ebben a hangulatos, romantikus, kicsit túlcicomázott, túlcifrázott mostani karácsonyi dolgainkban annak a három személynek, akik emberileg ott láthatók voltak, és az Isten láthatatlan jelenlétének, az egyszerűségében a megváltásunknak a nagyszerűsége, fenségessége és csodálatossága. Ő, aki, az előbb mondtam, megüresítette magát, szolgai formát vett fel, engedelmeskedett. Egészen a halálig, a keresztfának a haláláig. Ha engedjük, hogy az Isten személyes jelenlétében az igazság bejusson ne csak az intelligenciánkba, és ne csak úszkáljon, mint a dinnyehéj a Dunán, hanem valahogy a mélyére, a lelkünk mélyére menjen, hogy a Szentlélek bevihesse az igazságot. Nem az a szeretet, ahogy az előbb Zsolti olvasta, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy az Isten szeret minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul. Engesztelő áldozatul. Azzal, amit mi tönkretettünk, amit mi tönkrevágtunk, az Istennel való kapcsolatunkat, azt ő ebben az áldozatban helyrehozta. Most is vár, most is készen van, most is a tied. Akár először vagy itt, és hallod az igazságnak ezt a változatát, amit ma itt hallhatsz, akár sokat szorra. Én annyira szeretném, ha nem lenne megkopott a szívemben, hanem ahogy a zsidókhoz írt levélben lenne friss és élő út, új és élő út, az ő teste által megtört kárpit, megszakított kárpit, be az Isten személyes jelenlétébe. Na, ki a király? Ha ragaszkodom ahhoz, hogy nekem van igazam, ha próbálok manipulálni másokat a saját érdekemben, kontrollálni, leuralni, nem lesz az Isten igazsága, nem lesz az Isten öröme teljessé bennem. Nekem nagyon kellett ez a szó most, hogy itt vagyok a királyok királya előtt, az uraknak ura előtt, és azt mondom, kérlek, védj rajtam uralmat, itt vagyok ma. Itt vagyok azzal, amit eddig elrontottam. Te is látod jobban, mint én. Érted? Jobban, mint én. De tudom, hogy a hívásod nem most kezdett szólni, mint hogy a csillag nem akkor kezdett ragyogni. Hogy a te családodba oda vezetsz. Kész vagyok megalázni magam, emberek szavával menni, és meggyőződni, igaz-e, ami a Szentírásból hallható. És az Isten személyes jelenlétének teszem ki magam. Ha ma úgy vagy itt, hogy ritkán jársz gyülekezeti közösségbe, akár ide, akár máshova. Keresd az alkalmakat, hogy elmenjél oda, ahol az élő Isten prédikálják, ahol várható, hogy a Szentlélek megelevenítő munkájában átéled az Isten jelenlétét. Hogy formálódhat a bensőd, és lehetsz igazi imádóvá, nagy lelkű adakozóvá, aki személyes kijelentést kaphat Istentől, amikor arra szükség van, amikor ő jónak látja. Én azt gondolom, hogy ez volt máma rám bízva. Mára. Átadtam, ahogy tudtam. De hiszem, hogy az élő Isten lelke tud mondani olyat is, amilyet én nem. Vagy én, ha most befejezem, akkor még bele tud szólni a lelkedbe, a bensődbe. Ezért én arra kérlek benneteket, hogy tartsunk egy pár percet, nem lesz talán nagyon hosszú. De mondjad, itt vagyok, Uram, akarsz még ebből valamit kiemelni, hangsúlyozni, személyessé tenni? Akarsz valami mást mondani, valami mélyebbet, mint ami innen most elhangozhatott? Ha igen, akkor legyünk csendben az Isten előtt. És én hiszek Szent Lélekben, aki fel tudja emelni Krisztust közöttünk. Most kérem majd a dicsőítő csoportot, hogy gyertek, folytassuk az Isten imádatát, és a kérésem az felétek, akik itt vagytok. Ha úgy érzed, kérdésed van bizonyos dologban a Szentírásból, ne menj el úgy, hogy valakit meg nem kérdezel közülünk. Ha azt mondod, hogy igen, ez olyasmi, ami nekem most szólt, szükségem lenne, hogy valaki imádkozzon értem. Ne menj el úgy, hogy oda nem mész valakihez. Megtennéd, hogy imádkozol értem. Nem akarok minden részletet elmondani, én meg azt mondom, nem is tartozik rám. De szükségem van arra, hogy valaki imádkozzon értem. Mert szeretném a kontrollt, a manipulálást, a mások befolyásolását lecserélni az igazi isteni imádatra. És akkor lesz olyan öröm, ami dicsőjüterem.